Krisztus. Kedves hallgatóim, Európában 1945 tavaszán elhallgattak a fegyverek, 12. Pius pápának azonban szomorúan kellett tapasztalnia, hogy ezzel az általa óhajtott béke nem állt helyre, a megbékélés és a kiengesztelődés ideje nem érkezett el. A kontinens országainak zöme romokban hevert, az emberek sokaságának nyomorúsága riasztó méreteket öltött, országok és népek kapcsolatára ádáz indulatok vetettek árnyékot. Az európai határok átszabása, tömegek ki- és áttelepítése, hontalanok, hadifoglyok tömegeinek bizonytalan, megalázó helyzete miatt a Vatikánnak még hosszú évekig tovább kellett működtetnie azokat a jószolgálati, eltűnteket kereső és segélymisszióit, amelyek a világháború éveiben sokat tettek a rászorulók és elesettek érdekében. Hamarosan kiderült az is, hogy 12. Pius várakozásával ellentétben a győztesek által diktált béke nem az igazságosság és méltányosság elveit követi, hanem nagyhatalmi alkukat és érdekeket szolgál, a hit és az egyház szempontjaira pedig nincs tekintettel. Ennek volt az a biztos jele, hogy a világégést követő béketárgyalásokra a Szentszék nem kapott meghívást, ami annyit jelentett, hogy a pápának csupán a világ népeihez és politikai vezetőihez intézett üzenetek révén volt alkalma figyelmeztetni a háborút követő esztendők veszélyeire, az erőszak és a bosszú erkölcsi elfogadhatatlanságára, az igazságtalanságok sokasságára, a nemzetközi helyzet alakulására azonban nem volt érdemi befolyása. Különösen aggasztónak bizonyult, hogy a háborút követő, a jaltai és a potsdami konferenciák révén kialakuló európai rendezés a Szovjetunió és vele az ateista, kommunista uralom kiterjesztésével járt együtt Európa keleti felében, amely igen rövid idő alatt nem csupán diktatórikus rendszerek hatalomra jutásához, hanem egyházüldözéshez, a vallás ellenesség hivatalos ideológiává és politikai gyakorlattá válásához, a vasfüggöny leereszkedéséhez vezetett. Már 1944-ben, amikor a korábbi Kelet-Lengyelország, Galícia, Bukovina, Belarus, a balti államok orosz megszállás alá kerültek, majd a Szovjetunió részévé lettek, megindult a keresztények, közöttük főként a katolikusok üldözése, vagy a lengyelek esetében elüldözése. Ennek fő célpontja a görög rítusú katolikusok néhány milliós közössége volt, amelyet a szovjet hatalom felszámolásra, megsemmisítésre, vagy az ortodox egyházba való bekényszerítésre ítélt. Slippy lembergi nagyérsekkel az élen az összes görög katolikus püspök és papok, szerzetesek sokasága került börtönbe, lágerbe, és nem kevesen voltak azok, akiket halálra ítéltek, vagy egyszerűen csak likvidáltak a belügyi szervek, mint Romzsa Tódor püspököt Munkácson. A görög katolikusok üldözése azután járványszerűen terjedt tovább a szovjet birodalom vazallusai között. Az uniót az 1940-es évek végére erőszakkal számolták fel Romániában, Csehszlovákiában, Lengyelországban, fenyegetéssel és jutalmazással találva meg mindenütt azokat az egyházon belüli kollaboránsokat, akik hajlandók voltak eljátszani az ortodoxiához való visszatérés levezénylésének szégyenletes szerepét. A görög katolikusok után az 1940-es évek végén Kelet-Európa latin rítusú katolikus egyházai kerültek a kommunista hatalom célkeresztjébe. Sorra indultak a koholt perek olyan egyházi vezetők ellen, mint a Visinszki bíboros Gnyezno Varsó érseke, Beram bíboros Prága érseke, Stepinac bíboros Zágráb, Mindszenti bíboros Esztergom főpásztora, vagy Márton Áron gyulafehérvári püspök, akiknek az érdekében 12. Pius több alkalommal is a világ közvéleményéhez fordult tiltakozásával. Ám még magában a Szovjetunióban, ahol Nyugat-Ukrajnát és Litvániát leszámítva nem volt jelentős a katolikusok száma, a kommunista politika a teljes felszámolás vagy föld alá kényszerítés stratégiáját választotta, ebben pedig rövidesen követte példáját a kommunista Kína is, addig a csatlós országokban egyszerre érvényesült az erőszakos elnyomás és a kollaborációra kényszerítés politikája, amely a rómahű, veszélyesnek ítélt elemek eltávolítása mellett sajátos nemzeti államegyházak életrehívását, majd némi átmenettel a vallás megszüntetését tűzte ki végső célul. Ezekben az országokban az egyháznak a teljes ellenőrzése és a templomok falai közé való visszaszorítása volt a cél, az eszközök pedig igen változatosnak bizonyultak. Így koncepciós perep, papgyilkosságok ugyanúgy szerepeltek a repertoárban, mint a római és a helyi egyházak közötti kapcsolattartás akadályozása, a főpapi kinevezések állami hatáskörbe vonása, az egyházi iskolák és más intézmények államosítása, szerzetes rendek betiltása, szétzavarása, állami cenzúra bevezetése, az ifjúsági munka lehetetlenné tétele, kollaborációra hajlandó püspökök és papok, az úgynevezett békepapok helyzetbehozása. A hívők megfélemlítése, a hivatalos ateista propaganda is azt szolgálta, hogy megtörje az egyház lelki-szellemi erejét, néha pedig a kelet-európai egyházpolitikát a húzd meg, erezd meg logikája szerint alakították a helyi egyházak vonatkozásában, de, mint Tito Jugoszláviája, akár Rómával szemben is. Ezekkel a lépésekkel számolva 12. Pius lényegében tehetetlennek bizonyult, miközben a Szent Szék igyekezett titkos kapcsolatokat kiépíteni az üldözött egyházakkal, maga a pápa körlevelek, beszédek, tiltakozások egész sorában tárta a világ elé a kommunista bűnöket, emelte fel szavát az egyházat érő atrocitások ellen, valójában különösen az 50-es évek első felében igen kevés eredménnyel. A Szentatya ilyen körülmények között például már 1947-ben kiadott Pravida Mater konstitúciójában, amely a civil jellegű vallási közösségek működését szabályozta, a magára maradó és illegalitásba kényszerített, papjuktól elszigetelt keresztény szerveződések számára is igyekezett megteremteni a túlélés lehetőségét, és ugyanez a gyakorlat folytatódott az állami szempontból illegális pap és püspök szentelések gyakorlatában, a föld alatti szerzetesi közösségek elismerésében, támogatásában. De nem alakult kedvezően a háború után a nagypolitikai helyzet sem, bár a Szentatya kezdetben nagy reményeket fűzött az Egyesült Nemzetek Szervezetének, mint a béke szavatolójának a létrejöttéhez, várakozásában hamarosan csalódnia kellett. Churchill 1946-os híres fultoni beszédével kezdetét vette a hidegháború korszaka a két nagy nyugati és keleti tömbnek az atomháború rémével fenyegető szembenállása. 12. Pius ebben a helyzetben egyértelműen a nyugat, a polgári demokráciák oldalára állt, de azokat is folyamatosan a béke megőrzésére, a kiengesztelődés útjainak keresésére intette. Ami viszont különösen aggasztotta a Szentatyát, az Kelet-Európa Sztálin uralma alá kerülése mellett a kommunista pártok és mozgalmak nyugat-európai térnyerése volt néhány országban, egyebek között Franciaországban és Itáliában. Így 1948-ban Olaszországban az ottani kommunista párt már nagyon is közel került ahhoz, hogy választások útján hatalomra, vagy legalábbis koalíciós partnerként a hatalom közelébe jusson. Ezzel szemben a pápa a kereszténydemokrata erők nyílt támogatása mellett az olasz akció katolika fellépését látta szükségesnek, ami annyit jelentett, hogy az egyház és annak hívei aktívan kapcsolódtak be a választási előkészületekbe. Ennek az lett az eredménye, hogy a kommunisták kormányra kerülését sikerült megakadályozni, ám a baloldali egyház ellenes erők így is évtizedekre igen jelentős kulturális pozíciókat szereztek az ország életében. 12. Pius a folyamatos kommunista veszélyt látva, miközben mindenütt támogatta a kereszténydemokrata pártokat és mozgalmakat, még a kiközösítés eszközét is kénytelen volt alkalmazni azokkal a katolikusokkal szemben, akik tagokként vagy szimpatizánsokként nyilvánosan támogatták a kommunista pártokat. Hasonló szankciók alkalmazására a keleti tömbországaiban is sor került, ahol Róma felfüggesztéssel büntette azokat a klerikusokat, akik közszerepet vállaltak a helyi rezsimek működésében, és látványosan kiszolgálták azokat. Ennek a folyamatnak volt fontos állomása a kommunista mozgalommal való összefogás veszélyeire figyelmeztető 1949-es rádióüzenet, amelyet két évvel később a Szent Officium nyilatkozata követett arról, hogy, idézem, nem megengedett sem beiratkozni a kommunista pártba, sem bármilyen módon támogatni azt, mivel a kommunizmus materialista és velei keresztényellenes. Nem véletlen ezek után, ha a kelet-európai kommunista propaganda rágalmak özönét zúdított a 12. Pius pápára, nevezve őt a nemzetközi imperializmus ügynökének, a társadalmi haladás ellenségének, a klerikális reakció és maradiság idejét múlt kártékony képviselőjének. Az 50-es évek nemzetközi konfliktusaiban tehát 12. Pius egyértelműen a nyugati világ oldalán állt, nem mulasztotta azonban el annak politikai hibáit és szociális igazságtalanságait, szekuláris szellemét és romló erkölcsi állapotait elmarasztalni, az atomháború fenyegetésének elkerülése érdekében pedig 1950-ben a koreai háború árnyékában a kölcsönös leszerelés elodázhatatlansága mellett foglalt állást. Örömmel üdvözölte viszont a formálódó német-francia megbékélést és az annak nyomán kibontakozó, a közös piac megalakításához vezető európai integrációt. Közéleti állásfoglalásai fő formája ebben az időszakban is, mint a háború idején, a rádióüzenetek rendszeres közzététele volt, amelyekben nem pusztán a nemzetközi kapcsolatokról és a világ ideológiai, politikai feszültségeiről, de, mint a spanyol munkásokhoz szóló 1951-es megnyilatkozásában, a legfontosabb társadalmi problémákról is rendszeresen megfogalmazta az egyház álláspontját. A Szent Atya a maga politikai krédóját a legvilágosabban egy 1955-ben elmondott, az állam és az egyház viszonyát elvi szinten tárgyaló beszédében fogalmazta meg. Ebben kijelentette, hogy idézem, az állam és az egyház független hatalmak, de ezt nem hagyhatják figyelmen kívül, vagy pontosan ezért nem kell egymás ellen harcolniuk. A természettel és az isteni akarattal jobban egyezik, ha a kölcsönös megértésben együttműködnek, mivel együttműködésük ugyanazt a személyt szolgálja, vagyis a katolikus polgárt. Valójában ebben a megfogalmazásban annak a II. Vatikáni zsinat által adott értelmezésnek az előzményére ismerhetünk, amely az egyház és a világ kapcsolatában a világi valóságok autonómiájának elismeréséből, mint tényből indul majd ki, feltételezve, hogy az egyben az egyház autonómiájának és szabadságának is biztosítéka lehet egy szekuláris, az állam és az egyház elválasztására épülő, de a keresztény üzenet irányában nyitott társadalomban. Kedves hallgatóim, szakítsuk most itt félbe, de legközelebb is folytatjuk 12. Pius pápaságának áttekintését. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották, a pápaság történetéről.